Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun, Stuber Andrea vagyok. Köszöntöm Önöket, és nem köszöntök senkit. A stúdióban egyetlen vendéget sem ma. Én magam voltam vendég Sepsi Szentgyörgyön, a Reflex Nemzetközi Színházi Fesztiválon, és úgy gondoltam, hogy a mai műsorban akkor erről legyen szó. Ez a fesztivál már múltra tekinthet vissza, ez a harmadik alkalom volt, hogy megrendezték Sepsi Szentgyörgyön. Először 2009-ben, aztán 2012-ben is most. Újra a vendégeket fogadott Bocsárdi László, igazgató, színházigazgató és fesztiváligazgató. Azzal a céllal, hogy ez a fesztivál egy macskakörmök, itt mutatom a macskakörmöket, csak nem látszik, ébernyugvó pont legyen, egy pont Európa kulturális térképén. A pont az egyébként is visszatérő eleme volt a fesztiválnak mindenféle értelemben, szimbolikusan és dizájnosan. A színház díszítése is nagyon látványos, szép színes pont a bejáratok helyett vagy mellett. És hát például visszaköszönt a pont a sok jegyszedő fiatal pólójának hátáról, de most átvittebb értelemben valóban ez egy olyan fesztivál, ahol találkoznak határon túli, határon inneni, onnani magyarok, nem magyarok, színházcsinálók, annak jegyében, hogy akár a klasszikusokat feldolgozva, akár kortárs szerzőket, de valami izgalmasat és érvényeset mutassanak be. A fesztivál programját végigfutva papíron az látszik, hogy számos olyan produkciót mutattak meg a Sepsi Szentgyörgyi közönségnek, tágabban az erdélyi színház szeretőknek, és még mindazoknak, akik oda tudtak menni erre a fesztiválra, amely produkciókat előszeretettel mutatnak be Európa szerte más fesztiválokon is, tehát számos olyan előadás volt látható, amely szép sikerrel mutatkozott már, akár nálunk itt Magyarországon, akár a különböző közép-európai fesztiválokon, vagy európai fesztiválokon. Látható volt például az Újvidéki Szerb Nemzeti Színház híres hosszú-hosszú Sirály előadása, amelyet egy szlovén rendező rendezett, és 6 óra 30 percesre van kiírva, de hát volt már 7 órás, meg 8 órás is. Ez a produkció, ez mindig is megosztotta a közönséget, de jófélén nagyon markánsan, tehát sokan vannak, akik lelkesek, mások meg lelketlenek, de minden esetre ez egy olyan produkció, amit így a 2010-es években, ahol az ember elkapja, érdemes megnézni. Volt Gdanszki Mozgásszínház, volt egy másik újvidéki előadás, egy magyar előadás, az Opera Ultima, amely Kokan Nadanovics rendezésében Magyarországon is szép sikert aratott, úgy a poszton, mint a Kisvárdai Fesztiválon. Ez egy egészen különös és erőteljes, nagyon mai érvényességű színház, alapvetően a szevillai borvéból és a Figaro házasságából összerakva. Különlegességnek számított a Temesvári Csiki Gergely Színház és az Állami Német Színház közös előadása, a Moliendo Café, amit a híres román rendező Silvio Purcaretta rendezett. Ez azért érdekes az együttműködés, mert a Temesvári Csiki Gergely Színház, a magyar nyelvű társulat és a német színház egy épületben dolgozik Temesváron, de a színészek voltak itt, csak a folyosón szoktak találkozni, és most fordult elő először, hogy közösen hoztak létre egy érdekesnek mondható, kevés beszédű és sok asszociációt keltő produkciót. A bukaresti Odeon Színház egy kortárs művel, a Demokrácia ellen című darabban lépett fel, ez szintén érdekes volt. Aztán egy híres litván színházművész, Oskar Korsonovas produkciója is szerepelt, a Miranda, amelyet mi például Gyulán láthattunk már, ez egy kétszemélyes verziója Shakespeare Vihar című drámájának. Prospero és a lánya között játszódik, hát nem egy lakatlan szigeten, hanem voltak épp egy dolgozó szobában. Aztán szerepelt a Nemzeti Színház, a Szent Iván éjjállommal, Dávid Dojás Vili rendezése ez, amelyet megnézhetett a Csepsi-Szentgyörgyi közönség, a másik magyarországi fellépő, a Pintér Béla és társulata volt a Titkaink című előadással. Volt aztán az M-stúdió kamp előadása, az M-stúdió voltaképp az egyetlen erdélyi mozgásszínházi profi hivatásos társulat, Sepsiszentgyörgyi, ez a színház. Tehát ők otthon léptek fel, szintén a házigazdák, a Tamási Áron Színház a Hamlet előadásukat mutatták be Bocsárdi László rendezésében. És azt hiszem, hogy nagyjából mindent összeszedtem. Voltak a fesztiválnak kísérő programjai, ahogy az egy rendes fesztiválon dukál, tehát koncertek, gyerekelőadás, közönségtalálkozók. Megemlékeztek Tadeusz kántor születésének 100. évfordulójáról, ennek kapcsán egy kis fotókiállítás volt látható az előadásaiból, valamint levetítették a Halott osztály című munkájának a filmjét. Tárt karokkal várták a fiatalokat, nem csak nézőket, hanem színházcsinálókat is, illetve a színházcsináló nézőket a Játéktér nevű erdélyi színházi folyóirat mentorálásával. Workshopot tartottak fiatal kritikusoknak, illetve dramaturgoknak, színházelméletet tanuló fiataloknak, akik aztán, ahogy ez így szokás és nagyon helyén való, maguk pedig írtak az előadásokról, és ezek a publikációk megjelentek a Reflex Fesztivál honlapján. Na, talán nem hagytam ki egyetlen nagyon fontos programot sem, de amire most ki akarok lyukadni, az a Közönségtalálkozók című programpont. Az ilyesmi, hát változó sikerű, vannak jobban sikerültek, vannak átlagosan sikerültek, de mondjuk haszonnal és információ szerzősi lehetőséggel mindegyik jár. Amire most ebben a műsorban ki akarunk térni, hát mondjuk privát okokból is, az a Pintér Béla és társulata Titkaink előadásának közönség találkozója volt, amelyet hát volt szerencsém nekem vezetni, vagy moderálni, vagy egyáltalán kérdéseket feltenni Pintér Bélának. És úgy gondoltam, hogy ezt én most így elétárom a rádióhallgatóknak, azért, mert mindenképpen érdekes lehet megtudni egyet-mást, részint a Titkaink előadás születésének körülményeiről, alakulásáról, részint pedig a Sepsi-Szentgyörgyi vendégjátékuk hogyan sikerüléséről. Nem volt ez egy egészen szabatos állítmány a mondatnak, de most már ebben maradunk.
Színházi újságíró, kritikus vagyok Budapestről, és engem ért ez a számomra nagyon megtisztelő felkérés, hogy ezt a beszélgetést így a felé megoldjam. Az a helyzet az utóbbi években, ez már egy tendencia a Pintér Béla és társulata ügyében, hogy nagyon-nagyon nehéz megszólalni az előadásuk után. Nekem ez a tapasztalatom, én preventíve ezt úgy oldottam meg, hogy már kétszer láttam ezt az előadást máskor, és így kicsit könnyebb az ember más dolgokra tud figyelni. De most, mint Budapest küldötte, azt így előre bocsátom a kedves Sepsi-Szentgyörgyi közönségnek, hogy szerintem sokak szerint Pesten ma ez a legnagyszerűbb előadást, amit itt ma este láthattak a Titkaink. Arra kérlek, Béla, hogy az elején beszélj egy kicsit arról, hogy milyen indítatásból született ez a produkció. Még megsegítelek még egy-két ilyen megjegyzéssel, tudjuk azt jól, vagy legalábbis itt is már találkoztak vele, tehát tudjuk azt, hogy a darabjaidnak a szövege az nincs készen, amikor elkezditek a produkciót próbálni, bár határozott elképzeléseid vannak. De éppen azt szeretném most megkérdezni, hogy amikor a Titkainkat próbálni kezdtétek, akkor mennyi volt meg vajon a darabból, és a próbai időszak közben, amikor ez készült, gyarapodott szövegileg, előadásilag, tudtátok-e már, hogy ez egy csúcsszuper kiemelkedő produkció lesz?
Az előadás ötlete, alapötlete nem originális. Egy ilyen nemzetközi projektre kértek fel többek között bennünket is. Ennek az volt a lényege, hogy a volt kelet-európai országok, mármint ugye a vasfüggönytől innen, hogyan élték meg annak idején a besúgó rendszert, a besúgók világát, illetve a rendszerváltás, a rendszerváltások után hogyan dolgozták fel az adott országok az ügynök kérdést. Egy kis vívódás vagy tiplódás után én ezt végül is elvállaltam. Az más kérdés, hogy aztán ki kellett szállnunk ebből a projektból praktikus okok miatt, nem pénz miatt. Olyan megkötések voltak, mit tudom én, 40 percig tarthat az előadás, csak 6 színész lehet benne, és nem lehet díszlet meg jelmez, vagy mit tudom én, és akkor ezt mondtuk, hogy ez nem fér bele a mi profilunkban. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy innen jött az alapötlet, és mivel, hogy ugye Magyarországon, és hát a volt kelet-európai országokban is azért elmondható, hogy meglehetősen szemérmesen többé-kevésbé dolgozták csak fel ezt a bizonyos ügynök múltot, ezt az ügynök kérdést. Ugye mindig jó példaként az NDK-t szokták emlegetni, illetve Németországot, de ott sem teljes körűen tárták fel az ügynök listákat, illetve ezeket az aktákat. Magyarországon meg hát ugye tudjuk, egyre másra a parlamenti viták, hogy mondjam, eszköze, támadások, hogy miért nem hozzák nyilvánosságra az ügynök listákat, bal és jobb oldali kormányok egyaránt. Ugye hát a bal oldalit lehet érteni, mert hát tudhatóan, ugye hát az MSZP az MSZNP-ből alakult, és hát sejthetően ott voltak ilyen funkcionáriusok, akik egykoron részei lehettek ennek az ügynök hálózatnak. Hát ez bizarr, hogy bizony a jobb oldali kormányok sem hozzák nyilvánosságra. Úgy tűnik, hogy mind a két oldalnak vannak titkai ezzel kapcsolatban. És ez egy nagyon, nagyon izgalmasnak tűnt ilyen szinten, ilyen téren. A másik dolog, tehát hogy nem úgy eszembe jutott ez, hogy ezt a dolgot ütköztetni a 80-as évek budapesti táncház mozgalmával, amivel kapcsolatban nekem is voltak személyes élményeim, én is nagyon sokat jártam táncházba, illetve hát eszembe jutott egy ilyen figura, aki mondjuk egy elismert, már ikonikus népzenegyűjtő, és hát mondjuk neki vannak efféle titkai, mondjuk mint a pedofília, ami minden társadalomnak egy olyan zsigeri tabuja, amit hogyha az ember jól ízléssel, bátran és kellő, hát nem is tudom. Nem, ez is most nem jut eszembe a jó szó, hogy mi lehetne ide a jó szó, kellő fájdalommal, vagy nem is tudom, tudja az ember ezt ábrázolni, akkor ez egy nagyon-nagyon jó torokszorító színházi téma lehet. Nagyjából ezek voltak az összetevői, úgymond a vezérmotívumai a munka kezdetének. Minden előadásunkra úgy futunk rá, minden próbaidőszak elején hozok a kollégáknak egy olyan 20-30 oldalt, ami nagyjából egy olyan 4-5 jelenet az előadás elejéről, és akkor mikor megnézzük, hogy ez hogyan fest, úgy értem, hogy elkezdjük példánnyal a kezünkben próbálni ezeket a jeleneteket, akkor a többiek, hál' Istennek, nagyon jól működő belső kritikai észrevételei alapján gyúrom, dolgozom át ezeket a jeleneteket. Majd, amikor ez megvan, akkor jelenetről jelenetre jövök mindig az új próbákat, tehát az adott próbára mindig hozok egy új jelenetet, mit tudom én, nagyjából ezt úgy képzeld el, vagy képzeljétek el, hogy délelőtt megírom a jelenetet, és akkor délután próbáljuk a többiekkel, és akkor alávetjük ennek a belső kontrollnak, csak akkor így haladunk szépen tovább. Hát azt sohasem lehet tudni, hogy valami sikeres lesz, avagy sem. Itt sem ér, talán csak a legeslegvégén éreztük, hogy, vagy illetve emlékszem, Szamosi Zsófi mondta a bemutató előtt, mit tudom én, egy-két héttel, hogy szerinte ez nagyot fog szólni. És még egy érdekes dolog, bár ezt nem kérdezted, tehát, hogy kicsi, bár úgy tudjuk, hogy elkalandozok, de a belső rendszerünk, vagy a munkánk természetével kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy ezt az előadást én úgy terveztem annak idején, hogy ez a darabbéli Ballabán István, ugyebár ez a népzenegyűjtő, ez lát pedofil, tehát vágyat érez ugyan, de nem éli ki, mivel számot vet azzal, hogy ezzel mennyire megnyomorítaná a szószoros és átvitt értelmében a gyermeket. Na most ezt így is próbáltuk, ezt az előadást, azonban, amikor ez a dolog már ilyen tekintetben, hogy összeállt, akkor egyszerűen szembesülnünk kellett azzal, hogy ez jó, mármint olyan értelemben, hogy érdekes, meg szorongató, meg nyugtalanító, de kevés, nincs benne elég drámai gyúanyag, és hogy úgy mondjam, a próba folyamat alatt jött ez az ötlet, hogy ez a Ballabán István a darab elején hazudjon ennek a bizonyos Szádecki Elvirának, amikor azt mondja, hogy nem éli ki a pedofil vágyait is, és a nézők szembesüljenek a darab folyamán azzal, hogy hazudott, mert igenis kiéli, egy kisebb-nagyobb rendszerességgel ezzel a szegény Timikével, ugyebár kiéri a pedofil hajlamait. Na most ez egy olyan kellert adott az egész történetnek, az egész előadásnak, illetve az egész munkának, ami nagyon ritkán, talán soha nem fordult elő a munkásságunk folyamán, hogy létrehoztunk egy olyan előadást, amikor én magam, illetve mi magunk, az alkotók sem tudjuk, hogy hogyan viszonyuljunk ehhez a Ballabán Istvánhoz. Az egyik pillanatban infernális, a pokolfajzat, ugyebár, mint pedofil. A másik pillanatban meg akarva, akaratlanul az ember érez, vagy érezhet valamiféle részvétet, vagy irgalmat ez iránt, a hős iránt. Talán, mint az élet maga, ugye, a megfejthetetlen, a bekategorizálhatatlan és a feltérképezhetetlen valóság, a létünk, a létezésünkre adott, vagy adhat talán valamiféle olyan, hogy ennek nyújthat, vagy ennek tarthat valami olyan tükröt, ami valóban ritkaság, talán egyedülálló a mi munkásságunkban.
Tulajdonképpen kilőtted egy kérdésemet, de oda kanyarodok. Tehát azt érezte az ember, hogy hihetetlenül bátor és merész ez az egész téma. Két oldalról is. Ugye egyrészt ez a tisztázatlan ügynök kérdés, és ami körülötte van, másrészt pedig a pedofília. És ez olyannyira nem kettő külön, hogy a dolog ebben az előadásban, ebben a drámában a kettő együtt működik, egymást erősíti, egymást feltételezi, tehát a drámai magnak ez a két ok és következmény és az egész összefüggés. Azt mondtad, hogy magatok is zavarban vagytok a Ballabán István bűnét vagy figuráját illetően. Erről az jutott eszembe, hogy hihetetlenül jó kritikákat kapott ez az előadás mindenhol. Én megnéztem a visszhangját, és egy bécsi vendégjáték után a Die Presse-ben egy német kritikus volt az egyetlen, aki kifogásokat emelt, már a vele is furcsa volt, hogy fontos kérdéseket vett föl, mint egy operet, valami ilyesmit írt, de igazából az alapvető
kifogása... Ez egy hülyeség volt, kifogása... az egy hülye volt, aki azt írta, igen, az, de... egy, az egy, ez nem értem én.
Jó, ezt csak így jeleztem, már a felütés is furcsa volt, de az volt az ő alapgondolata, ami miatt benne ellenszenvet kelthetett az előadás, azt írta, hogy ez az előadás túlságosan megértő, tehát majdhogy nem elfogadóan viszonyul a Ballabán István, igen, figurájához. Most ha megengeded, mindjárt, de az azért nem értem, hogy lehet így gondolni, mert önmagában véve a Friedenthal Zoltán alakítása azt biztosítja, hogy ez egy tragikus tömb ez a figura. Tehát olyan erőteljes, drámai veszőfutáson megy végig, saját adottságaiból adódóan persze. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán látni manapság ilyen tragikus, drámai erőt, mint amit ő végigvisz ebben az előadásban. De akkor is azért mondd ezt még el, hogy miért hülyeség szerinted, amit ez a kritikus kollega.
Nem, ez speciál, amit most felhoztál, ez nem hülyeség. Tehát nyilván valakinek ez annyira mélyre mehet, valakit annyira sokkolhat ez, hogy tulajdonképpen egy gyakorló pedofilt látok a színpadon, illetve láthatom, hogy ő mit és hogyan csinál a gyerekkel. Teljesen megértem, ha valaki ettől mondjuk nem tér magához, és adott esetben valami olyasmit ír erre, igen, hogy a rendező sajnáltatja ezt a figurát.
Sok együttérzéssel
viszonyul. Igen. Ebben őszintén szóval lehet némi igazság, ez egy teljesen szubjektív vagy ízlés kérdése. Ő valóban nem látta bele azt a dolognak azt a rétegét, vagy azt az elemeltségét, hogy ez az infernális, pokoli hasonlat kapcsán az előadás, vagy ez a darab, ugye a címe Titkaink, tehát a hazugság, a hazugságban való élet, a hazugságban való létezés, és ez igenis minden önmagához őszinte embernek, ez probléma. Nagyon ritka, kevés embert ismerek, akinek ez nem lehet probléma, hogy én az életemben, a legintimebb magánéletemben, vagy a társadalmi, az életem társadalmi rétegeiben a hazugság nélkül való élet az igen nehezen elképzelhető, és ezzel ilyen formában azért szerintem mindenki tud valamilyen formában azonosulni.
Itt most tegyünk egy kis kitérőt, és hallgassuk meg, hogy mit mondott ugyanerről, ugyanebben a műsorban, az Ahol hely van, Friedenthal Zoltán, aki a Titkaink előadásban Ballabán István szerepét játssza. Utána visszakapcsolunk Sepsi Szentgyörgyre, a közönség találkozóra.
Én örülök neki, hogy az ember úgy jön ki erről az előadásról, hogy nagyon sok ilyen visszajelzést hallottam, hogy akármennyire is szörnyű dolog, amit ez az ember művel, mégis valahogy, hogy nem tudja az ember, a néző egyöntetűen gyűlölni, hanem mégis valahogy megsajnálja. Megsajnálja ezt a...
Jó, mondjuk elítéli, de nem gyűlöli.
Igen, tehát, elítéli, de nem gyűlöli. És nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű dolog. És még a kérdés elejéhez kapcsolódva, ez másfajta színészi munkát igényel, mint akár a bárki bármikor, vagy a 42. hét, ahol inkább a technika dominál, ami ad egyfajta biztonságot, akár egy ilyen tájszólás, vagy akár egy ilyen mozgásszervi zavar, és itt pedig tulajdonképpen nincsenek ilyen mankók, hanem itt csak a jelenlét és a szöveg és a történet van, amit hát nagyon nehéz jól vagy működő képesen eljátszani, és ezzel én azért még küszködök. Tehát ez még kell idő. Úgy gondolom, hogy vagy vannak még ebbe olyan kiaknázatlan lehetőségek a részemről, amiket majd megpróbálok még.
Mire gondol? Olyan kíváncsi. Mire gondol? Tehát, hogy van például jelenet, vagy viselkedés, vagy érzés, amiben mozgás van, és mondjuk nem mindig ugyanolyan, és mondjuk a közönség így reagál, vagy úgy reagál, és akkor az ember annak alapján azt, hogy hopp, akkor ez nem így, vagy akkor így, vagy így.
Nem, fontos természetesen a közönségnek.
Hiszen annyira kényes az egész feladat.
Igen.
Az ember, akit megformál.
Nagyon fontos a reakció is, de talán az okozta, vagy gyakran okozza, vagy az a nehézsége a szerepnek, hogy az elején ugye megismerjük ezt a figurát, megtudjuk, hogy milyen szörnyűségeket művel a fogadott gyermekével, és tulajdonképpen egy idő után abszolút passzív elszenvedője lesz a történetnek. Tehát egy idő után őt viszi az ár, és nem mondom azt, hogy passzéba van végig az előadásban, de hogy körülötte zajlanak az események, és ő alapvetően áll, és elszenvedi ezeket a tulajdonképpen jogos sérelmeket, de hogy erre nincsen szöveg, nincsenek nagy jelenetek, hanem csak egy állapot van, és ezt kell valahogy szavak és egyéb technikai mankók nélkül hitelesen közvetíteni, és ebbe próbálok még több színt vinni, mert én úgy gondolom, hogy és ezt szerintem hibásan gondolom, hogyha az ember nem beszél, hanem csak áll, és csak úgy van, akkor az egy idő után érdektelenné tudhat válni, vagy elveszítheti a nézők figyelmét, amit egyébként sokan mondanak, hogy ez nem így van, de mégis bennem gyakran van ez az érzés, hogy úgy mondanék valamit, vagy csinálnék valamit, de nem. És ez valószínűleg így működik jól. Hogy egy idő után csak van az ember, és egyre lejjebb, és lejjebb, és lejjebb, és lejjebb, és a végén pedig történik, ami történik.
Az ember végignézi, vagy elolvassa ezt a színdarabot, és könnyen támad az érzése, hogy tökéletes jelenetek sorakoznak egymás után tökéletes rendben. Ez az a szerkezet, a jelenetek sorozata, az egyvonalúan megszületett, vagy voltak ebben kitérők, verziók, változatok?
Voltak, igen. Ugye mindig, amikor úgy alapvetően átírom a munkafolyamán a darabot, és amikor beleírok, amikor belekerül az anyagba valami olyasmi, ami a koncepciót gyökeresen változtatja meg alapvetően, akkor mindig adok egy számot, amikor kvázi újraírom, és akkor ebből aztán valami 6 vagy 7 jött ki, mondjuk a 42. 12-ihez, vagy a Kaiser Stefan Ungarn szintén 10-valahányához képest, ez kevés, tehát az utóbbi időben létrehozott előadások közül ez viszonylag simán vagy egyszerűen született meg. Ez nem jelenti azt, hogy nem keresgéltünk és nem szenvedtünk sokat a próba folyamat során, de úgy tűnik, hogy ennek a szenvedésnek akkor volt értelme már, mint hogy ha ezt így mondom, amit örömmel hallok, hogy az előadás jelenetei már tökéletes sorrendben követik egymást, ami hát nyilván teljesen szubjektív, de ez könnyebben jött létre, ez az előadás, mint az utóbbi évek előadásai.
Amikor a történet kialakult és a szereplők kialakultak, te rögtön tudtad, hogy a társulatod melyik tagja melyik szerepet fogja játszani?
Igen.
Az egy kérdés szerintem, hogy ha már Stefanovics Angéla játssza ezt a szerepet, vajon miért fiúra írtad? Ez valami ötlet, vagy színészpedagógia, vagy mi ennek az oka, hogy fiúnak írtad
nagyon
az
jó, szerepet? Nagyon jó kérdés. Igen, tehát, hogy eleinte én úgy terveztem ezt az előadást, hogy ez a Balaban István elmenekül ugye Budapestről, és akkor elmegy Moldvába népzenét gyűjteni, és Moldvában találkozik egy kislánnyal, aki egy hasonló korú kislánya, mint a Timike, és akkor ez a kislánya féle egy valami gyermeki femme fatale-ként kvázi hajszolta volna bele ezt a Balabán Istvánt ebbe az öngyilkosságba, akkor még mondom, még úgy terveztem, hogy nem éli ki a pedofil vágyait, és akkor még azt gondoltam, hogy mielőtt kiélné, illetve ahelyett, hogy kiélné ott a messzi Moldvában ennek a gyermek femme fatale csábításának már-már engedve, és mégis az utolsó pillanatban vinné végbe ezt a bizonyos öncsonkítást, ami a darabban azért megmaradt. Szóval akkor még úgy terveztem, hogy Angéla egy moldvai kislány lesz. Aztán valamiért, ja igen, hát ezt elmeséltem, ugye, talán a helyi közönségnek is mond valamit, Varnusz Xavér neve, akivel hát isnek jó barátságban vagyunk, és egyszer elkezdte nagyon pocskon, én ugye hát tudja, hogy szeretem a népzenét, aztán megnézte a Parasztopera című előadásunkat, és mondta, hogy annyira utálja a népzenét, mindig ez a mol pentaton, hogy olyan primitív. Ugye? Hogy ilyen primitív, és egy rajongója mondta, hogy ők már annyira pallérozottak zeneileg, ugye Bachon és hát Xavéron keresztül, hogy nekik ez olyan, mintha egy gurmannak sót meg cukrot kéne nyalogatni. És akkor hogy nem eszembe jutott ez a Ferike figura, mármint hogy az én fiam egy ilyen komoly zenei szakbarbár elmondja ezeket a dolgokat, és tulajdonképpen így. És aztán rájöttünk, hogy nincs idő arra, hogy elmenjünk Moldvába. És akkor így alakult, hogy ennek a pedofil figurának a második megkísértése ez a Ferike legyen. Így, ennek ez a története. Tehát ez nem egy tudatos, ezt tulajdonképpen, hát nem is tudom, hogy. Szóval ez így alakult.
Ebben a darabban emlegetnek mindenféle budapesti helyszíneket, és általában az utcák, azok régi nevű utcák. És azon tűnődtem el, hogy vajon ez a fiatalokat eltávolítja, nekik egy idegen várost emlegetnek itt ezekkel az utcákkal, az idősebbeket meg szinte nosztalgikus. Ez számodra jelent valamit, hogy nyilván szándékos, hogy egy csomó régi utcanév hangzik el, aminek azóta megváltoztatták a nevét?
Szerintem egy érdekes, akarom mondani, egy értelmes fiatalt, ez nem távolít el. Hát engem is érdekel, hogy 1848-ban hogy hívták a Rákóczi utat.
Nem jól mondtam, hanem nem mond neki semmit adott esetben az, hogy Szabó Eli Tibor utca.
Érdekesség lehet, hogy utána néz, hogy melyik volt a Szabó Eli utca, ugye? Meg melyik volt a Rosenberg házaspár utca, érted? Tehát ezek a féle érdekességek lehetnek. De nem, ha... Szóval ez nem olyan fontos, nem nincs ezen akkora hangsúly.
2013. szeptemberében zajlott le a bemutató, és azóta több mint 100 előadást játszottatok. Sok politikus megnézte?
Hát igen, volt egy érdekes, amikor egy este nézte meg Fodor Gábor és Pokorni Zoltán. Voltak ilyen érdekes konstellációk, de nem, ha volt is, amit tudom én, a kormány részéről valaki tiszteletét tette, nem maradt ott után. De! Németh Zsolt ott volt, és egy nagyon jót beszélgettünk vele elő, a külügyi államtitkár, ugyebár? És ugye, ő is járt a táncházba sokat annak idején, úgyhogy... De nem.
Ne keltsünk gyanút, ne keltsünk
gyanút. Nem. Igen, tehát ő nagyon, nagyon, nagyon nyitott, és nagyon jó fej volt. Igen.
Ahogy emlékszem, a Szamosi Zsófinak az utolsó jelenetbeli figurája nem egészen ilyen volt a bemutatón.
Más paróka volt rajta, igen. Más paróka volt rajta, de arról a parókáról mindenkinek Kudlik Júlia asszociálódott, úgyhogy ezt tisztáztuk. Igen, igen, valóban ne kerülgessük, valóban egy Hoffmann Rózsás parókát kapott, igen.
A félreértések elkerülése vége. Igen. Hogy érezted? Nagyon nagy térbe került ma az előadás, iszonyatosan zsúfolt nagy nézőtér volt, ugye hát ezt a Szkénében egy kicsike stúdióhelyiségben játszátok. Hogy éreztétek a színpadon?
Hát egy kicsit aggódtam előadás előtt, mivel hogy játszottuk már az előadást Temesváron, és ott az is nagyon jó volt, de egy kicsit hűvösebben fogadta a közönség az előadást, ugye? Bár hát a rendszerváltás előtti időszak, a 80-as évek, az egészen másképpen élték meg, úgy mondjam, az itteni emberek, és nagyon sok mindenben utalunk erre, akár a budapesti utcanevek, még sorolhatnék olyan utalásokat, amelyek túlságosan lokálisak ahhoz, hogy hát ugye Magyarországon a Kádár rendszert nevezték a legvidámabb baraknak, szóval a Ceausescu féle szekuritátéhez képest az egy lájtos világ volt. Érted? Tehát, hogy ez ilyen tekintetben, szóval Temesváron úgy éreztem, hogy nem tud úgy működni az előadás, és eleve így is futottunk neki, ehhez képest, és nem csak ehhez képest, talán minden idők egyik legjobb előadása volt a ma esti, de nem tudom, hogy miért, de...
Jó volt a közönség.
Nagyon jó volt. Nem szeretném a Temesvárit most így degradálni, tényleg nem. Az teljesen, az tűnt a reálisnak, akkor úgy tűnik, hogy ma este valami irreálisan csodálatos, fantasztikus dolog történt, és nagyon, nagyon örültem neki.
A szív bunya szedő nélkül, s az én szívem fiel nélkül.
Én akkor szeretném megszólítani a közönséget. Ugye hát itt nyilván egy csomó olyan ember volt, aki ezt először látta, most találkozott vele, és vagy meg tud szólalni utána, vagy nem. De ha bárki kérdezni, vagy mondani akar valamit, akkor csak jelentkezzen, és már is szaladok hozzá a mikrofonnal. Vagy nem is szaladok, mert van, aki szaladjon. Idős nézők között jöttem ki, akik azt mondták, ez azért erős volt. Ezt mondták.
Igen, én azt gondolom, hogy ahogy a pedofilia, mint olyan, az azért mindenkit felzaklat, és van, aki mondom, el tudom képzelni, hogy annyira eltávolíthatja a nézőket. Igen.
Nagyon sok helyen játszottátok egyébként az előadást. Külföldön is több felé voltatok vele. Gyakorlatilag minden fesztiválon itt a Kárpát-medencében megfordultatok vele. Érzékeltél
erős... Kivéve a posztot, ott nem volt.
Igen. Mondjuk a nyugati közönség, hát már erről a német kollégáról szó volt, de hogy egyébként azt hogyan fogadják ott, mint egyfajta ilyen hírt Magyarországról, színházi.
De ez érdekesség, tehát mi valóban sokat utaztunk vele, és eleddig szinte csak német nyelvterületen, tehát Ausztriában, Németországban és Svájcban voltunk több fesztiválon, illetve több színházban, és hát ugye, hát tudom én, Bécsben és Berlinben rengeteg magyar él, tehát nem lehetett érzékelni, hogy az idegen ajkúaknak, mármint hogy a hozzánk képest idegen ajkúaknak vajon hogyan hat és hogyan működik az előadás, de tényleg, hát ott nézve a közönség fele magyar volt, ugye, bár Bécsben és Berlinben. Azonban Bázelben volt egy nagyon érdekes előadás, amikor érzékelhetően csak svájciak voltak, ezt onnan lehet tudni, hogy felirattal megy az előadás, és nem akkor nevettek, amikor a színész elmondta a poént, hanem amikor elolvasták, és hasonló hőfokon működött, mint ma este. Úgyhogy az egy meglehetősen örömteli pillanat volt, hogy ugyanúgy, jó, hát nyilván Bártos Deák Ági, vagy éppenséggel ezek az utalások annyira nem működtek, de nagyon jó volt, nagyon jó működtek. Na most... Ez változni látszik, mert hogy most majd megyünk Görögországba, meg Olaszországba, hát kíváncsi vagyok, hogy ott hogy fog működni.
Ez az előadás készen van, vagy még mindig dolgoztok rajta?
Hát ugye, ahogy mondtad, ez volt a 106., 7., vagy nem tudom ilyesmi, hát itt már arra kell vigyázni, hogy ne játsszuk túl sokat, hogy élő maradjon. Apróbb, kisebb dolgokat nyilván változtatunk, de hát ez amúgy sem jellemző, hogy alapvetően, gyökeresen már változtatnánk meg az előadásainkat, mint például Bodó Viktor, aki szintén egy érvényes alkotói attitűd, de a bemutató után mi már ritkán húzni szoktunk leginkább, vagy egy-két szót megváltoztatni, de nem jellemző.
Még egyszer megkérdezem, hát ha azóta gyűjtöttek bátorságot, nézők,
így keresett dalokat, vagy közben jöttek rá, hogy úristen másképp szólal meg azért, mert ilyen környezetbe került?
Mondjuk annál brilliánsabban groteszk jelenetet, mikor áll a kislány a gyerek pizsomában, a használt zsebkendőjével, és énekli, hogy...
Ha te tudnád, amit én kibadom.
Igen,
hát ez ugye én elég sok népdalt ismerek. Ugye, ahogy említettem, hogy én korábban nagyon sokat jártam a táncházba, és akkor igyekeztem amennyire... lehet elsajátítani ezt a kultúrát, úgy a népdalok, a tánc, mint a zene terén. És hát valóban, igen, ez engem nagyon inspirál. De hát mondjuk a Parasztoperában úgymond ebben szereztem már, gyűjtöttem némi rutint, hogy egy különleges kontextusba helyezni a jól ismert népdalokat. Hát igen. Na most itt van egy dolog, amire nem tudom, hogy merek-e őszintén válaszolni, de hát majd valami rébuszokban megpróbálom, igen, tehát hogy... Nem, ezt nem merem. Ugye van a Szelídecske című dal, és akkor... Hát igen, mondjuk tegyük fel, hogy ez a Ballabán István gyűjtötte, mondjuk a, igen, megjelent egy lemez, ugye halljuk a darabban, és tegyük fel, hogy Ballabán István énekeli ezt a Szelidecske című dalt, amikor arról énekel, hogy ha te virág vagy a kertbe, én meg harmat vagyok benne, hajnalig rajta úszkálok, és mondjuk tegyük fel, hogy a gyanútlan hallgató ezt hallja, és akkor mondjuk azt gondolja, hogy valaki szerelmének énekeli, és mi nézők tudjuk, hogy ő kire is gondol közben. Ez egy bizarr, nagyon torokszorító, erős pillanat ebben a kontextusban.
Hogyha senki nem bátorkodik, akkor lassan át fogjuk adni a terepet a 11 órakor kezdődő következő közönség találkozónak, és megköszönjük Bélának és társulatának.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Ez volt a mai műsor, amelyben a Sepsiszentgyörgyi Reflex Fesztiválról emlékeztünk meg, azon belül is felidéztük Pintér Béla és társulata Titkaink című előadásának közönség találkozóját Sepsiszentgyörgyön. Ennek a műsornak az elkészítésében segítségemre volt Csalóczki Zsolt hangmérnök kollégám, valamint a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa Kis Dénes, aki a Sepsiszentgyörgyi közönség találkozó felvételét készítette a helyszínen. Én pedig Stuber Andrea vagyok, és elköszönök már önöktől. Ez volt az Ahol hely van színházi belépő című sor. Hallgassanak bennünket jövő héten is. Viszont hallásra!